Felolvasom az alapigét, a 11. fejezet 3-tól 13. verseit. Akarom pedig, hogy tudjátok, hogy minden férfiúnak feje a Krisztus, az asszonynak pedig feje a férfiú, a Krisztusnak pedig feje az Isten. Minden férfi, aki befedett fővel imádkozik, vagy prófétál, megcsúfolja az ő fejét. Minden asszony pedig, aki befedetlen fővel imádkozik, vagy prófétál, megcsúfolja az ő férjét, mert egy és ugyanaz, mintha megnyiratott volna. Mert az asszony nem fedi be fejét, nyiratkozzék is meg. Hogyha pedig égtelen dolog asszonynak megnyiratkozni, vagy megberetválni a fejét, fedezze be az ő fejét. Mert a férfiúnak nem kell befednie az ő fejét, mivel ő az Istennek képe és dicsősége, de az asszony a férfiú dicsősége. Mert nem a férfiú van az asszonyból, hanem az asszony van a férfiúból. Nem is a férfiú teremtetett az asszonyért, hanem az asszony a férfiúért. Ezért kell az asszonynak hatalmi jelt viselni a fején az angyalok miatt. Mindazáltal sem férfiú nincs asszony nélkül, sem asszony nincs férfiú nélkül az Úrban. Mert miképpen az asszony a férfiúból van, aképpen a férfiú is az asszony által, és az egész pedig az Istentől. Magatokban ítéljétek meg, illendő dologi az asszonynak fedetlen fővel imádni az Istent. Mit akar mondani ez a szakasz, és különben is miért jövök ezzel anyák napján, ugye? Ez a szakasz azt gondolom, hogy elég megosztó, nem? Megosztó? Szerintem megosztó. Tudjátok, hogy miért? Mert egyik oldalról azt hallom, hogy hát ez egy ilyen kulturális dolog, ott Korintusban voltak mindenféle problémák, és Pál arra kényszerítette a szegény nőket, hogy ugye kendőt viseljenek. Tehát ez egy igazából kulturális vonatkozású szakasz. Ezzel gyakorlatilag 2025-re, különösen itt Közép-Európában már szavatosságát vesztette. Mondhatjuk ezt? Mert hogyha már szavatosságát vesztette, akkor igazából nem tudom, hogy hol a határ, hogy meddig mehetek el a Bibliában, hogy melyik részek vesztették szavatosságukat, és oda jutok, mint emlékeim szerint Jefferson amerikai elnök. Hallottátok, hogy neki volt egy Bibliája? Meg egy pengéje. Gyuri tudja. Mit csinált? Kivagdolta azokat a részeket, ami szerinte már lejárt, vagy nem illeszthető be, stb. Hát mi nem Jefferson Bibliát szeretnénk, ugye? Mi hetednapi adventisták nem mondunk ilyet, hogy a Bibliának egy-egy szakasz a szavatosságát vesztette. Mindennek üzenete van. Azt olvasom a 2. Timóteusi levél 3. fejezet 16. versében, hogy a teljes írás Istentől ihletett és alkalmas a tanításra, ugye, az igazság való nevelésre. Jó, akkor felteszek egy másik kérdést. Kedves testvérnők, nincs rajtatok, akkor kendő. Hogy lehet az, hogy nincs rajtatok kendő, és ide bejöttetek? Sőt, ugye engem is meg lehet kövezni, mert elhoztam a feleségemet kendő nélkül. És a kislányomon sincs kendő, úgyhogy én magam is szabályszegő vagyok. Akkor most mi a helyzet ezzel a szakasszal? Na és ugye ez a dilemma, hogy ezért szoktunk ugrani egyet, hogy 1 Korintus 11, igen, az az úrvacsoráról szól, és akkor csak azt a szakaszt szoktuk olvasni, ahol Jézus veszi a pohárt és a kenyeret, és stb. Pedig egyébként nem véletlenül van a kettő egy fejezetben, nem? Mintha a kettő összefüggne. És majd látjuk is, hogy van itt egy átkötés, mert hogy Pálnak egy nagyon-nagyon erős üzenete van ezen a ponton a gyülekezet egységéről. És azért folytatja az úrvacsora üzenetével, mert az egység az Krisztusban egység. Nem a politikai egység, nem is tudom, azonos klubba járunk, az egység Krisztusban egység. Akkor próbáljuk meg egy kicsit megérteni ezt a szakaszt, mert szerintem van egy harmadik lehetőség. Szerintem itt nem arról van szó, hogy kulturális dolog és lejárt. Szerintem itt nem arról van szó, hogy akkor mind vétkezünk, mert nem kendőben jöttünk. Tudjátok, vannak ilyen országok, ahol az adventisták nem is lépnek be, adventista asszonyok nem is lépnek be a gyülekezetbe kendő nélkül. Ennek a szakasznak a félreértése miatt. És most csak az adventista egyházról beszélek. Vannak komplett egyházak, ahol mindenhol kötelező, hogy valami kendő legyen az asszony fején. Először is hagy oldjam fel ezt a feszültséget, jó? Nem a kendő lesz a mai téma, és a görögben nem azt mondja, hogy hogy is fogalmazott? Hogy befedett fej, az ott nem befedezés van, hanem a görögben azt mondja, hogy valami a fején. Valami legyen a fején. És hogyha megnézitek, amit nem olvastam el, ugye 13. versig olvastam, a 13. az első 14 versben ki sem mondja azt a szót, hogy fátyol vagy kendő. A 15. versben mondja azt, hogy fátyol, a 14. versben viszont az egészet megmagyarázza. Miről beszéltél eddig Pál apostol? Arról, hogy maga a természet arra tanít minket, hogyha a férfiú, nézitek, mit ír az ige? Előttetek van ez a könyv. Kérlek, legyen előttetek, mert hogyha olyat mondok, ami nincs benne, akkor lehet utána kövezni, hogy mondtad. Ha olyat mondok, ami nincs benne, azt nektek ellenőriznetek kell. Jó? Azt mondja, maga a természet arra tanít minket, hogyha a férfiú nagyhajat visel, csúfsága néki. Miről van szó végig a fejezetben? Azt mondja, legyen valami a fején. És most mondja meg, hogy mi ez a valami? Mi ez? Haj! Mit mond a 15. vers? A haj az, ami fátyol gyanánt adatott neki. Testvérnők, pont nem kell semmit tenni a fejre. Nem kell kendő. A hajról beszélt végig. És képzeljétek el, így megfordul az egész. A kereszténység egy nagy százaléka azért jár kendőben templomba az asszonyok, mert hogy kell, hogy valami legyen a fején. És Pál azt mondja, hogy a haj. Csak ennyi. Csak ennyi. Azt mondja nekünk ez az ige, hogy, ja, és ezt azért hogy mondjam, ez zárójelben, hogy 21 néhány évvel ezelőtt, tudjátok hányszor hallottam ezt, hogy a természet is arra tanít minket, hogyha a férfiú nagy helyet visel, csúfsága néki. Ugye, kb. 21 évvel ezelőtt nekem is ilyen hosszú hajam volt, képzeljétek el mennyire. Mindegy, akkor a feleségem meg, tehát ismert már akkor is, barátok voltunk, de utólag elmondta, hogy abban az időszakban szóba nem állt volna vele. Amíg el nem megyek a bordéhoz. Ja. Keresztségem előtti héten egy testvér elhívott beszélgetni, nyári táborban voltam, és hát ugye felvételeket készítettem, tehát gyakorlatilag az egész nyarat ott nyomtam le. És egy testvér megtudta, hogy keresztelkedek, és elvitt sétálni egy kicsit, és elkezdett beszélgetni velem, hogy és tudod-e, hogy mi van az első Korintus levél 11. fejezetében? De nem tudtam, mondja, hogy ott van ez a nagy haj. Ja, igen, ezt mondogatta anyukám sokszor. De nem tudtam, hogy ott van megírva. Azt mondja, figyelj, és mikor akarod levágni most, hogy keresztelkedsz? Hát mondom, keresztség előtt. Azt mondja, figyelj, és azt szerinted milyen, hogy tele van a hűtőd disznóhússal, és keresztség előtt még jól teleeszed magad vele, és aztán majd keresztség után nem eszel. És szerinted ez erkölcsös? Hát, nem annyira. Annyi, hogy a keresztségre rövidebbre vettem, hogy egy kicsit fiúsabb legyen. Nézzétek, a természet 2000 évvel ezelőtt is arra tanított minket, hogy a férfinak nem áll annyira jól a hosszú haj. Van egy szubkultúra, ahol ott van ez a hosszú haj, főleg az a old school rock kultúra, annak bármilyen válfeje, de itt azt mondja nekünk Pál, és mai napig is ezt mondja nekünk a természet, hogy igazából a nőnek áll jól a hosszú haj, nem? Vagy egyáltalán a nőies haj. Nem arról beszélek, hogy most mindenkinek ilyen haja legyen, aki nő, hanem arról beszélek, hogy a nőies hajviselet. És tudjátok, miről beszél itt Pál végig? Nem a hajról, nem a kendőről, nem ez a fő téma, hanem hogy a nő-nő, a férfi-férfi. Ugye? Nézzétek meg végig, hogy ki lett előbb, ki lett kiért, stb. Felvet olyan politikailag inkorrekt kérdéseket, hogy amikről ugye 2025-ben már nem szeretünk beszélni, hogy hol a férfi helye, hol a nő helye. De azt mondja nekünk, a természet arra tanít, hogy az asszonynak áll jól, olyan, mint egy fátyó. Pál végig a férfias és nőies hajviseletről, megjelenésről beszél. Nem a haj az elsődleges kérdés itt, hanem az, hogy hogyan jelenünk meg. De mit akar itt igazán mondani? Azt mondja, a férfi az Isten képe. Én úgy tudom, hogy a férfi és a nő az Isten képe, nem? Ja, hogyha odalapozunk együtt, lapozzatok velem kérlek, Mózes első könyve, első fejezet 27. verséhez, és én azt olvasom, hogy teremtette megvárom, míg odalapoztok, ez Biblia legeleje. Első fejezet, 27. verse, igazából a Biblia 27. verse, legelejétől számolva. És azt olvasom, hogy teremtette az Isten az embert az ő képére, az ő maga képére, Isten képére teremté őt. Férfiúvá és asszonyjá teremté őket. Álljatok, akkor tényleg igazoljon azt, amit Pál mond, nem? Azt mondja, a férfi az Isten képe, itt azt mondja, a maga képére teremté az embert, teremté őt, az ott egy hímnemű személyes névmás. Akkor felteszem a másik politikailag inkorrekt kérdést. Ezek szerint a nő nem Isten képe? Próbáljunk rá válaszolni, tényleg. Ott egy hímnemű személyes névmás van. Isten képére teremté őt. Akkor itt mi a helyzet? A válasz nagyon egyszerű, és ezt szeretném, hogyha jól értenénk. Amikor megérintjük ezt a témát szószékről, vagy bárhonnan, egy beszélgetésben, nagyon sokszor az az első gondolat, hogy vissza akarod hozni azt a régi társadalmi rendet, ahol a nő alacsonyabb rendű lény, mint a férfi. Ezt a Biblia sehol nem mondja. Pontosan tudjuk, hogy Ádámnak nem a talpából és nem a koponyacsontjából, hanem az oldalbordájából lett megalkotva Éva. De akkor miért mondja, hogy a férfi az Isten képe? Miért? Nagyon egyszerű a válasz. A héberben az van, hogy szellem árnyék. Ha valaminek az árnyéka oda vetül valahova, akkor kirajzolódik az, a körvonala, az alakja, a sziluettje. Ha kinyitjátok a Bibliát, és végigolvassátok, hogy Isten, egészen pontosan Isten fia, nagyon sokszor megjelenik. Hogyan jelenik meg? Ha emberi alakban megjelenik, az Ószövetségben is. Hogy jelenik meg? Mindig férfiként. Én egyetlen egy kivételt sem látok. Láttok olyat, hogy Isten nőként jelenik meg? Nem. Vagyis Isten alakja, milyen alak? Férfi alak. Férfi alak. Azt mondja, erős karja van, ugye? Kinyújtott erős karral megvédi az ő népét, stb. Mint férfi, mint védelmező jelenik meg. Nem arról van szó, hogy az Isten ne lenne, az a nő ne lenne az Isten erkölcsi képmása. Tudnélik úgy folytatja, hogy Isten képére teremti őket. Látjátok? Férfiúvá és asszonyát teremti őket. Az alak férfi, de az erkölcsi lenyomat, a képmás. Az a szépség, ami az Istenben van. Azt szeretné férfiba és nőbe is elhelyezni. Értjük a különbséget a kettő közt? Nézzétek, nem alacsonyabb rendű, egyik nem sem a másiknál. Bár lehet, hogy 2025-ben inkább arról kell beszélnem, hogy a férfi sem alacsonyabb rendű. Ezt jó lenne elmondani. Hogy mi sem vagyunk kisebbek. Egyenlőek vagyunk. De a Biblia szerint egyenlőek vagyunk értékben. Amikor a megváltásról van szó, azt mondja nekünk a Galata levél, hogy Krisztusban a megváltás szempontjából nincs férfi és nő. Krisztus vére kell a bűnös férfinak, hogy lemossa, és Krisztus vére kell a bűnös nőnek, hogy lemossa. Egyenlőek vagyunk, bűnösek vagyunk. Egyenlőek vagyunk, megváltottak vagyunk. Viszont funkcionálisan nem ugyanazok vagyunk. Igaz? Kétségtelen, hogy nagyon sok nő el tud végezni férfi munkát, és kétségtelen, hogy nagyon sok férfi, kevesebb férfi el tud végezni női munkát. De a Biblia nekünk azt mondja, hogy az alak, Isten alakja férfi alak. Az asszonyról viszont azt mondja, hogy hatalmi jelt visel az angyalok miatt. Hát ettől ezen végképp el szoktunk akadni, nem? Ki az, aki így elsőre, amikor elolvasta, hogy ezért kell az asszonynak hatalmi jelt viselni az angyalok miatt, ez olyan egyértelmű és tiszta világos tanítás. Nem annyira világos, ugye? Pedig valamiért az Isten lelke csak ide ihlette ezt a mondatot. Nézzétek, a szakasz szerint azt találtuk, hogy a jel, ami a nő fején van, az a haj. Nem fátyol, nem kendő, senki nem fog elkárhozni, hogy nem fekete kiskendőbe jött a gyülekezetbe. Ezt világossá tettük. Viszont mit jelent az, hogy hatalmi jelet? Képzeljétek el, hogy a görögben nincs benne a jel szó ezen a ponton. Egyébként találó, mert jelez valamit, de ott az exuszérbörök szó van. Az azt jelenti, hogy hatalmat. Hatalmat visel a fején. A nő hatalmat visel a fején, akkor most kinek a hatalmát viseli a fején? Akkor mégiscsak a férfi uralkodik, ugye? A nő hatalma alá vetve. Nem erről beszélünk. Azért nem erről beszélünk, mert igazából a férfi ki alá van vetve. Krisztus alá. Kié a hatalom? Krisztusé. Azt olvasom, hogy ez a hatalmi jel, ez a hatalom jele, ami a nőn meglátszik, az az angyalok miatt van. Hol beszél a Biblia még arról, hogy az angyalok úgy figyelik az embert? Találtok ilyen szakaszokat? Látványosságra vagyunk a világnak, ugye? Úgy angyaloknak, mint embereknek. Ez is Korintusi levél. Aztán hol beszél még? Azt mondja, az üdvösség titkába angyalok kívánkoznak betekinteni. Hol beszél még? Valahol nem mondja ki az angyal szót, de az Efézusi levél 3. fejezetéhez, hogyha odalapoztok egy pillanatra velem, de Efézust könnyű Korintus után megtalálni, Korintus, Galata, Efézus. Az Efézusi levél 3. fejezetében. A 3. fejezetében azt olvassuk, a 10. versben, Pál arról beszél, hogy azért szeretném az evangéliumot mindenki előtt világossá tenni, hogy nem csak az emberek, hanem nézzétek, hogy megismertessék most a mennyei fejedelemségekkel és hatalmasságokkal az Isten sokféle bölcsessége. A mennyei fejedelemségek és hatalmasságok, ez lehet pozitív és negatív is. A magasságban lévő hatalmasságokról beszél a 6. fejezet, azt mondja, hogy a gonoszság lelkei ellen tusakodunk. Ugyanazok a görög kifejezések vannak, csak ott kiemeli, hogy ezek a gonoszok. Itt most csak összefoglalóan azt mondja, hogy még a magasságban lévő fejedelemségekkel és hatalmasságokkal is az Isten szeretné a maga bölcsességét megismertetni. Hogyan? Nézzetek rá az igére. Mi az eszköz? Mi a tankönyv az Isten kezében? Hangosan, jól mondjátok. Az egyház által. Akkor nézzük csak. Isten szeretné, ha még az angyalai is megértenék az ő hatalmát, és erre felhasznál egy eszközt, ami az? Az egyház. Hát hogyan ismerhetik meg az angyalok az Isten hatalmát az egyház által? Erre van két nagyon egyszerű bibliai kép, az egyiket Zakariás könyvében, a másikat az első Zsoltárban találjátok. Zakariás könyvében azt olvasom, hogy a megváltott ember olyan, mint a tűzből kikapott üszök. Láttatok már a tűzből kivett üszkös fehér fát. Az első Zsoltár azt mondja, hogy fogod ezt a fát, és elülteted a folyóvíz mellé. Mi lesz a tűzből kivett, elfehéredett üszkös fából, hogyha egy folyóvíz mellé elülteted? Általában semmi, ugye? A fizika, a biológia, minden ezt mondja, a kémia is. De ha az Isten azt mondja, hogy legyen, akkor lesz. A tűzből kikapott üszkös fa folyóvíz mellé ültetve Krisztus által, mert ő a kertész, ideje korán gyümölcsét adó értékes fa lesz, aminek még a levele sem hervad el. Ez fizikai képtelenség, de ha az Isten azt mondja, legyen, akkor lesz. És az angyalok állnak és néznek, és azt mondják, hogy ezt meg hogy csináltad? Ezt kérdezik az Úrtól. Ránéznek Erdődi Péterre, amikor majd ott leszek a mennyben, és állnak, és még mindig azon gondolkoznak, hogy ezt hogy csináltad? Ilyen alapanyagból, amit így a tűzből vettek, és mert semmire nem jó, hogy lett ebből üdvözült ember? Látjátok, ez nem az ember bölcsessége, ez nem az ember dicsősége. Ez az Isten dicsősége, és ebbe az angyalok vágyakoznak betekinteni. És akkor visszatérve a Korintusi levélhez, talán kezdjük érteni, vagyis hogy most már talán ráakadtunk arra a nyomvonalra, hogy mit is jelent az, hogy az asszony a hatalom jelét viseli, a nő a hatalom jelét viseli az angyalok miatt. A hatalmat, az erőt egy egészséges férfi esetében, tehát nem olyan felépítésű, mint mondjuk én, hanem vegyünk egy olyan Ádámot. Ugye? Ránézel, és látod a hatalmat, nem? Látod az erőt. Látod rajta, hogy fú, erős férfi, ugye? Hogy is hívják Isten első számú angyalát, aki Luciferejét vette el? Vette át. Gábriel, az Isten erős embere. Gever azt jelenti, hogy erős férfi. Gibborim azt jelenti a hősök, ugyanaz a szógyak a héberben. Vagyis ránézel a férfire, és azt mondod, látod, hogy erős. Szóval, hogy az Úr veled erős férfi, amikor jön az angyal, és köszön Gedeonnak, ugye? A nőről viszont úgy beszél a Biblia, hogy azt mondja, nem én mondom, az írás mondja, jó? Hogy gyengébb edények. Elnézést, testvérnők. Azt mondja, hogy gyengébb edények. Ránézel, és nem azt látod először, jobb esetben, bocsánat, egészséges esetben, hogy ilyen válla van, és... Ja. Ugye? A nő gyengébb edény, a nő törékeny, stb. De azt mondja nekünk az írás, hogy tudjátok mit? Azt mondja az Úr, oda helyezek egy jelet. Ami a hatalom jele lesz, és ez a haj. Olvasunk-e a Bibliában még olyat, hogy a hatalom az erő jele a haj? Sámson, ugye? Ahogy levágták, elment az ereje. Nézzétek, hagyj fordítsam le 2025-ös nyelvezetre, ami ide le van írva, mert ide szerettünk volna eljutni. Ez a szakasz arról szól, hogyha a férfi és a nő, az apuka, az anyuka elfoglalja azt a helyet, amit az Isten kijelölt neki. Az angyalok örömmel néznek az egyházra. Az angyalok az Isten bölcsességét látják meg az egyházban. Látványos, hogy a férfi erősebb, oké. De az nem látványos, hogy a nőben hatalmas erő van. És az Úr adott erre egy jelet, mint ahogy Sámsonnak. Ugye, a haja volt a jel. Pál apostol itt végig arról beszél, hogy nehogy azt higgyétek, hogy a nő gyenge. Lehet, hogy gyengébb edénynek tűnik. Lehet, hogy a férfi az Isten képe. Ugye, mint erős férfi jelenik meg. De a nőben olyan erő van. Olyan hatalom adatott az asszonynak, ami nem látszik, nem látványos, nem feltétlenül van ott a frontban. De mégis az angyalok, amikor ránéznek, elcsodálkoznak az Isten bölcsességén. És itt elkezdhetnénk beszélni a szülésről, a fájdalomtűrésről, a kitartásról, arról, hogy a női átlag életkor hosszabb, mint a férfi átlag életkor, ugye? És egy csomó biológiai dolgot elmondhatnánk, hogy ami a gyengébb edény, az valójában erősebb edény. Igen, ki kell mondanunk, kedves férfi társaim, hogy vannak az életben területek, akárhogy nézzük, a nő az erősebb. A Biblia azt mondja nekünk, hogy bár nem látszik, de az Isten adott egy jelet. Kedves nőtestvéreim, vállaljátok bátran, hogy nők vagytok. Kedves anyukák, vállaljátok bátran, hogy nők vagytok. Tudjátok, hogy miért? Mert a Biblia ilyeneket mond, igazából most nem is a Bibliát fogom idézni, majd a végén. A prófétaság lelke ilyeneket mond. Az adventista otthonból, vagy magyar nevén a boldog otthonból idézek. A gyermekek gondolataira és lelkületére hatást gyakorol az anyuka, ami viszont meghatározza a gyermekek értelmi világának és jellemének alakulását. És elkezd beszélni azokról az asszonyokról, akikről alig hallunk valamit. Jókébed, Erzsébet, mit tudtok róluk? Hány kalandjuk volt a Bibliában, hány könyv szól róluk? Ki volt az a Jókébed? Mózes anyukája. Ki volt a világtörténelem egyik legnagyobb prófétája? Legnagyobb ihletett írója? Mózes. Ki állt mögötte? Egy Jókébed. Figyeljetek, Jókébednek milyen befolyása volt? Mózes 12 évesen beíratják az egyiptomiak agymosó átnevelő intézményeibe. Végigjárja. Általános iskola, középiskola, egyetem. Teljes kiképzést kap mindenből. De az a 12 év, amit az anyukája mellett töltött, az örökre meghatározta az identitását. Ott van Hanna, vagy Anna. Ugye héberül Hanna. Hogy hívták a fiát? Sámuel, Sömuel, meghallgatott az Isten. Azt mondja Hannáról, hogy Csak évente egyszer látta a fiát, hozott neki mindig ugye az újabb méretű ruhát, de az első néhány évben, ugye még el nem választotta, olyan nevelést kapott otthon az édesanyjától, hogy utána Éli gyenge kezűsége, Éli fiainak a romlottsága nem tudta kitéríteni Sámuelt. És végül az, akinek az a neve, hogy meghallgatott az Isten, Sámuel, ő volt az, aki végül meghallotta az Isten szavát. Hosszú idő után megszólal az Isten. Testvéreim, mondjátok meg nekem, honnan tudta, hogy az Isten szól? Igen, nyilván Éli. De hogy volt neki füle, hogy meghallja álmában? Az anyukájától megszokta, hogy az Isten hangját lehet hallani. Rá volt hangolva. Nem tudta, hogy ki az, mert előtte nem hallotta, de rá volt hangolva. Vagy mi a helyzet Erzsébettel? Ki az az Erzsébet? Zakariás felesége, igen. Keresztelő János anyukája, ugye? Tudjátok, hogy Keresztelő János teljes volt Szentlélekkel? Tudjátok, mikor kezdődött ez a beteljesedés? Az anyaméhben. Testvéreim, a Szentlélekkel való beteljesedés egy felnőtt élet döntés. Azt nem tudom, tudjátok-e. Tehát átadod magad Krisztusnak, és akkor jön a Szentlélek. Ennyi. Akkor hogy lehet, hogy Keresztelő János ilyen kivételes volt? Hogy lehet? Úgyhogy nem volt kivételes. Erzsébet volt teljes Szentlélekkel. Ezért lehetett János teljes Szentlélekkel. Figyeljetek, hogyha Erzsébet, ugye most egy teljesen hétköznapi példát mondok, iszik és dohányzik, akkor a gyermeke, a magzat mi lesz? Alkoholszindrómás, ugye? Eleve függéssel születik, meg azokkal a deformációkkal, stb. Hogy lehetett, nézzétek az ellenkező pólust, hogy lehetett teljes Szentlélekkel? Úgyhogy volt egy olyan anyuka, aki teljes volt Szentlélekkel. Aztán Mária, akiről nem sokat beszélünk, ugye, mert ő hát ugye egy másik nagy vallásnak a kultuszának a középpontjába került, így sikerül nekünk adventistáknak így kikerülnünk őt. Nem kellene. Mondjátok meg nekem, hogy lehet, hogy Jézus 12 évesen ott beszélget a rabbikkal, azért, mert ő Isten fia, és ő tudta? Nem, az anyukája tanította. Az egy dolog, hogy isteni természet, igen, fogékony volt, stb., soha nem követett el bűnt, ezt mind tudjuk. De ha nem lett volna egy olyan anyuka, aki tanítja őt. Ha nem tudom, akkor Jézus hátrányosabb helyzetből indul. Nem tudom, hogy meg mennyire, ugye nincs B-forgatókönyv. Csak azt tudom, hogy Máriának óriási szerepe volt. És tudjátok, folytathatnám sorba azokkal az anyukákkal, akiknek olyan befolyásuk van, és megint a prófétaság lelkét hagy idézzem nektek. Az anya nagyobb hatalmat gyakorol. Micsodát? Hatalmat. Mit visel az asszony a fején? Hatalmat. Nagyobb hatalmat gyakorol otthonában, mint az ige hirdető a szószéken, vagy a király a trónján, vagy az elnök a kongresszusban, vagy folytathatnánk, ugye? Nagyobb a hatalma. Testvéreim, kedves anyukák, nagyobb a hatalom, mint a... Most elkezdhetném sorolni a neveket, ugye? Az én korábbi példaképem, mint IT-s, Elon Musk, mindannyian olyanok szerettünk volna lenni, mint ő, most már ez ugye elmúlt. Vagy mondhatnám, nem is tudom, bármelyik nagy diktátort, aki azt mondja, hogy holnap pirosra festjük az egész várost, és pirosra lesz festve Shanghai, vagy bármi. Ugye? Vagy mondhatnám a jelenlegi legnagyobb hatalmat, az amerikai elnököt. Éppen most beszélgettünk szombatiskolán, vagy amikor ők idézte, hogy szívesen jelölné magát római katolikus egyházfőnek, tényleg rákerestem, tényleg elmondta egy interjúban. Kedves testvérnők, nagyobb hatalom van a kezetekben. És ez nem csak anyakorban igaz, ez nagymamakorban is igaz, ez mindig igaz. Most nem hozhatok családi példákat olyan nagyon közvetlenül, de hagyd mondjam el nektek, hogy van olyan nagymama a családunkban, aki kb. Az egyetlen a családban, akiknek még a kamaszokat sikerül elérnie. Mert ugye a szülő befolyása megszűnik egy ponton, tudjuk. De a nagymama megmaradt, mint befolyás. Nagyobb hatalmat gyakorol otthonában, mint az ige hirdető a szószéken, vagy a király a trónján. Isten a ma nagy napja majd kinyilvánítja, mennyivel tartozik a világ az istenfélő anyáknak, azokért a férfiakért, akik az igazságnak és a reformoknak hűséges védelmezői voltak. Testvérem, a történelemben mindig ilyen férfi neveket olvasunk, ugye? Luther, meg Calvin, meg Wycliffe, meg stb. Mindegyik mögött volt egy anyuka. Egy csendes, elrejtett, alig ismerjük. Épp csak a hatalmi jelből tudjuk, hogy ott volt egy anyuka. Akik merészen és bátran cselekedtek, mondja ezekről a férfiakról, akik mögött itt vannak ezek az anyukák, akik mozdíthatatlanul álltak a próbák és kísértések közepette, akik az igazság magasztos és szent érdekeit és Isten dicsőségét választották, és azt a világi tisztesség és élet elé helyezték, vagyis olyan értékrendjük volt, amit anyától kaptak otthon. A legmesszebenőbb befolyás jele, amiről itt Pál beszél, a haj. Ez csak egy egyszerű jel, nőies viselet. Egy külső megnyilatkozása annak, amit az Isten ígér minden anyukának. Figyeljetek, olyan időben élünk, hogy a, nem tudom, feltűnted, de a családok széthullanak. Olyan időben élünk, amikor a nemek felcserélődnek. Olyan időben élünk, amikor senki nem találja a helyét. És megpróbálja a másik helyet kipróbálni, ugye? Hagy legyek inkább férfi, hagy legyek inkább nő. Hagy legyek bármi. Ugye? Látjátok ezeket a világban? Én látom. A férfi többé nem férfi, a nő többé nem nő, és Sátán célja nyilván megakadályozni azt, hogy Krisztusnak az a szép jelleme, amit szeretne belénk plantálni, az kiábrázolódjék. Mert tudjátok, mi történik, hogyha Krisztus jelleme kiábrázolódik bennünk? A Szentírás azt mondja nekünk, amikor a gabona arra való, vagyis megérett, azonnal a sarló tereszt rá. A Szentírás azt mondja nekünk, hogy amikor a mennyasszony felöltözött, akkor eljön a bárány mennyegzője. Azt olvasom, hogy amikor Krisztus jelleme tökéletesen kiábrázolódik népében, akkor Krisztus eljön, hogy mint sajátját magához vegye őket. Ezt a Krisztus példázatai 69. oldalán találjátok meg. Ugyanazt mondja, mint a szántóföld példázata, vagyis az aratás példázata. Abban az időben élünk, amikor Krisztus szeretné megismertetni magát a mennyei fejedelemségekkel és hatalmasságokkal. Szeretné megmutatni az ő bölcsességét. És tudjátok, hogy mi ennek az egyik legegyszerűbb eszköze? Azt mondja az egyház, de figyeljétek, az egyház az valójában minek a mintája? Az egyház mikből áll? Családokból. Ez a kisebb rész, ugye? Ez a kisebb alkotóegység. Valójában a család is egy egyház, ugye? A családi közösség, aminek a papja, az apuka, a helyettes, az anyuka, stb. Így leírhatnánk az egyházra vonatkozó képeket. Alkalmazhatjuk a családra. És mi történik? Sátán ezerre lő a családokra, a házasságokra. Két dolgot utál nagyon. És mind a két dolgot Édenben kaptuk. Mit kaptunk Édenben? A szombatot és a családot, a házasságot. Testvéreim, nem ez a történet vége. Isten azt mondja, hogy akkor is meg fog dicsőülni. Kedves anyukák, ti részesei vagytok ennek, ahogyan Isten megdicsőül. Az anyák napja, most hagyd mondjam ezt, nem a ti dicsőségetekről szól, hanem arról, hogy amit az Isten általatok elvégzett a gyermekeitekben, és még végezhet a gyermekeitekben, az unokaitokban, ahol csak befolyást gyakorolhattok. Ezzel dicsőséget adtok az Istennek. Olyan dicsőséget nyer az anyukák szolgálata által az Isten, amire nincsenek szavak. Erről szól ez a szakasz. Hagy olvassam fel a záró verseket. Jó? És nem innen a korintusi levélből, hanem a kedvenc anyák napi szakaszomból. Kitalálja ki, hogy mi az. Példabeszédek könyve legvégéről beszélek. És az az érdekes, hogy ezt egy anyuka mondja. Tudnék, úgy kezdődik ez a szakasz, hogy Lemuel király beszédei, amelyekre az ő anyja tanította őt. És az anyuka nem magát dicséri, mert olyan asszonyról beszél, aki nem királyné, mint ugye Salamon anyukája. Egyszerű munkás emberekről beszél. Nézzétek csak, a példabeszédek könyve 31. fejezete. És ott a 10. verstől. És egy nagyon picit a maradék időben szeretnék ezzel a szakasszal foglalkozni, és tényleg ezek a záró gondolataim. azt mondja nekünk az ige, derék asszonyt kicsoda találhat, mert ennek ára felülhaladja az igaz gyöngyöket. Bízik hozzá az ő férjének lelke, és az ő marhája, azaz vagyona el nem fogy. Jóval illeti őt, és nem gonosszal életének mindennapjaiban. Itt jön, ugye ez volt az asszony értékelése a férj részéről. Most nézzétek meg, hogy mit csinál ez az asszony. Keres gyapjat, vagy lent, és elkészíti azokat kezeivel. Mi van beírva? Kedvel. Azt mondja, hogy az asszony, a feleség, az anyuka, a nő alkot. És jó kedvét leli benne. Figyeljétek meg jól ezeket a képeket. Azt mondja, drága az ő ára, vagyona el nem fogy, jó kedvel alkot. Hasonló a kereskedő hajóz, amely nagy messziről behozza eledelét. Fel kell még éjjel is. Eledelt át házának, és rendel ételt az ő szolgáló lányainak. Mit csinál ez az asszony? Gondoskodik, ugye? Ez gondoskodás. Gondolkodik a mező felől, megveszi azt, ó, üzleti érzéke van. Kezeinek munkájából szőlőt plántál, az ő derekát felövezi. Erővel, megint itt van a hatalom, ugye? És megerősíti karjait, látja, hogy hasznos ez ő munkálkodása, éjjel sem alszik el az ő világa. Kezeit veti a fonókerékre, és kezeivel fonja az orsót, nézzetek, megint alkot, markát megnyitja a szegénynek, adakozik, kezeit nyújtja a szűkölködőnek. Nem félti házanépét a hótól, megint a gondoskodás, mert egész házanépe karmazsinba öltözött, na jó, itt most már megállok. Figyeljetek rám, itt egy csomó tulajdonságát elmondja a derékasszonynak. Mondjátok meg nekem, hogy ez, hogy kinek a tulajdonságai a kreativitás, a gondoskodás? Ezek magának, Istennek a tulajdonságai, nem? Az Isten gondviselésének a jellegzetességeit mondja el, és ahhoz hasonlítja magyarul, ki a derékasszony, akiben Krisztus kirajzolódik. És Krisztus kirajzolódása nem pusztán annyi, hogy hát olyan jóságos és olyan csendes. Nem, Krisztus kreatív, gondoskodó. Krisztus szeret alkotni, ötletei vannak. Nézzétek meg a teremtés történetét, milyen ötletei vannak, mert nézzetek rá az állatokra. Ugye? Ezeket a tulajdonságokat mind odaadja az embernek, és itt jelesül az asszonynak, a lányoknak. Jolcsot sző, eladja övet, amelyet ad a kereskedőnek. Erő és ékesség az ő ruhája. Megint előkerül az erő, nézzétek meg. Ékesség az ő ruhája, és nevet a következő napnak. Hát, kedves anyukák, talán ez a legnehezebb rész, ugye? Egyszer a feleségem egyik születésnapjára kinyomtattam ezt a szakaszt, és beixelgettem mindegyiket. Itt volt egy kicsit kérdője. Miért? Mert azért hajlamosak hát szerintem nem csak a feleségek, a férjek is, de úgy magunkra venni a holnapi aggodalmat, ugye? Jézus azt mondja, hogy talán ez a legnehezebb kívás az életünkben, de Jézus azt mondja, elég minden napnak a maga baja, majd holnap aggódsz a holnapért. Nevess a következő napnak. Csak mosolyog, és mondd azt, hogy majd az Úr megoldja. Ez számomra a legnehezebb eszke, és szerintem a feleségem számára is. Azt mondja, nevet a következő napnak, de tudjátok, hogy Krisztus nevet a következő napnak. Ő tudja, hogy ő holnap is megoldja számunkra az életet. Az ő kezében van a holnap. Ezért meri azt mondani, hogy ha az ő jelleme, mert az ő jelleme kiformálódik bennünk, akkor mi is nevetünk a következő napnak. Vigyázz háza népe dolgára, resztség étkét nem eszi. Felkelnek az ő fiai, és boldognak mondják őt, és az ő férje dicséri őt. Sok lány munkálkodott serénységgel, de te meghaladod őket. Család a kedvesség, hiávaló a szépség. És itt jön a lényeg. Amely asszony féli az Urat, az szerez dicséretet magának. Adjatok ennek az ő keze munkájának gyümölcséből, és dicsérjék őt a kapukban az ő cselekedetei. Hogy kérdezzem meg tőletek, mit jelent az, hogy dicsérjék őt a kapukban az ő cselekedetei? Ez a záró kérdésem. Miért mondja azt a derékasszonyról, hogy a kapukban dicsérjék az ő cselekedetei? Az ítélet helye a kapu, így van. Kedves testvérnők, akiben kirajzolódik Krisztus, és mondhatnám, hogy kedves testvérek, de most az anyákról van elsősorban szó, az az ítéletben nem szégyenül meg. Annak a tetteit a kapuban jóvá hagyják. Annak azt az üzenetet küldi Krisztus, hogy jól vagyon, jó és hű szolgám, kevesen voltál hű. Sokra bízlak ezután. Képzeljétek el, ezt fogja mondani Hannának, vagy Annának, amikor belép majd a mennybe. Kevesen voltál hű, csak egy Sámuelt kellett felnevelned. De milyen lesz Hannának, amikor majd meglátja, hogy milyen befolyása volt Sámuelnek az ő halála után? Képzeljétek el, milyen lesz majd Jókébednek, amikor meglátja, hogy Mózesnek milyen befolyása volt az ő halála után. És végignézheti, és örülhet. Jól vagyon, jó én hű szolgám. Ez az ítélet. Kevesen voltál hű. Sokra bízlak ezután. Amen.
Isten tiszteletünk befejezéseképpen énekeljük el a 304-es számú énekünk minden négy verszakát. Kettő között a másik utáni meccs.
Atyánk, hálát adunk neked az üdvösségért, amit Krisztusban kaptunk. Hálát adunk neked, hogy Krisztus vére által az embert olyanná formálod, amilyennek elképzelted a teremtéskor, hogy visszanyerhetjük azt a régi, egészséges emberi mi voltunkat, és hogy ezt a munkát már itt, a Földön elkezded. Különösen hálásak vagyunk, Atyánk, az édesanyákért, azért, hogy te így tervezted, hogy nem uniform és egyforma minden emberi lény, hanem egy alapvető különbséget teremtettél férfi és nő között. És hogy pontosan ebben a különbségben van, Atyánk, a te dicsőséged. Lehet, hogy a világvezetői férfiak és látványosak és erősek, de valami olyan hatalmat rejtettél, Atyánk, az édesanyánkba, a nőkbe, amit mi nehezen tudunk megérteni, de dicsőítünk érte téged. Kérünk téged, hogy hagyd mintázzuk itt a gyülekezetben, és a legkisebb gyülekezetben, a családunkban azt a mennyei mintát, amit te elénk tártál az igében. Segíts, hogy ebben a felborult világban hogy legyünk a helyünkön, nők és férfiak, édesanyák, édesapák. Kérünk téged, atyánk, hogy a gyermekeinknek tovább adhassuk azt az örömhírt, amit te adtál nekünk Krisztusban. Még akkor is, hogyha a gyermekeink már felnőttek, akkor is tégy minket olyan befolyássá, ami az igazi helyreállító befolyás és építő befolyás, amit az evangéliumban látunk. Köszönjük, hogy te ezt megteszed. Köszönjük, hogy a te hatalmad nagyobb, mint a mi elképzeléseink és emberi látásunk. Vidd véghez a jó dolgot, amit elkezdtél Krisztus napjára, a te ígéreted szerint. Jézus nevében, amen.